6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban programban, vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Javában tartanak a pályakarbantartási munkálatok a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. Az augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb kiszámítható vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indította a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. Váci Viktor a MÁV szóvivőjét hallják.
Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 C-jelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a vágányzár alatt a Tokaj Intercity helyett Tinva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a vágányzár idején Spinva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapesttől Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
Hétvégén újra várja az érdeklődőket a Felnézek Fesztivál Debrecenben, a főtéren. A Civisváros tavaly csatlakozott először az esemény sorozathoz, amelynek fő célja az evangélium hirdetése koncertekkel, inspiráló előadásokkal, találkozásokkal. Debrecen lesz a fesztivál országos turnéjának 5. állomása szombaton, július 4-én. A szervezésben részt vesz a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség is. A program ingyenes és mindenki számára nyitott. A részletekről az egyik főszervező Szabóné Rácz Éva beszélt rádiónknak.
Debrecen nagy meglepetés volt számunkra, így minden várakozásunkat felülmúlta az a látogatottság, amivel ott találkoztunk. Mondhatom, hogy 7000 ember biztos, hogy ellátogatott, ami nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Abszolút az a célunk, hogy az evangéliumot közelebb vigyük az emberekhez, akik még nem találkoztak vele, akik nem ismerik még Isten, szeretnénk ezt bemutatni, de tudjuk azt, hogy ezt olyan eszközökkel tudjuk megtenni, ami vonzó lehet. Tehát ezért van az, hogy nagy színpadot építünk, koncerteket viszünk a helyszínre, mégis a fő üzenet az előadók tekintetében akár a zenészeket, a zenekarokat nézzük, akár az előadókat, mind-mind az evangéliumról szólnak, és az Isten szeretetéről és kegyelméről. Minden helyszínen így szervezzük, hogy ahol a színpad felépül, ott azon a téren mindig felállítunk egy olyan sátrat, ahol a helyi gyülekezeteknek a tagjai, a vezetői, pásztorai is jelen vannak, és várják az érdeklődőket egy beszélgetésre, egy kapcsolódásra. Július 4-én, tehát Debrecenben a Kossuth téren rendezzük meg a Felnézek Fesztivált, a fellépők pedig az Equipers Worship lesz, ők egy magyarországi nemzetközi gyülekezetnek a zenei csoportja, nagyon-nagyon vidám, színes programot hoznak, őket követi Hellinger Andris és a Golgota dicsőítés csapata, majd az Azapit produkció lép színpadra, és utolsóként a koncerteket Olá Gergő csapata fogja zárni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
szaladtam.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. július 4-én szombaton. Ma ünneplik névnapjukat az úrikok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, hogy miért fontos, hogy egy református gyülekezet anyagilag független, önfenntartó tudjon lenni, és elmeséli majd azt is, hogy mit ért el Magyarigenben, ahol 3 református volt a gyülekezetben, amikor elkezdte a szolgálatot.
Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
All the renegades, the rebels and the runaways, all the prodigals who got a little lost along the way, and all the backsliders up all nighters down in a rut. These are the ones, the ones that Jesus loves. Every dream shattered, bruised and battered, barely hanging on. Every heartbroken, lonely soul sitting all alone. And every outcast stuck in their past, scared of letting go. And these are the ones that Jesus chose.
Él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kis Juhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 127. részéből olvasom. 127. Zsoltár. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapukban. A mindenható Isten megteremtette ezt a világot, de nem csak megteremtette, hanem gondja van ránk. Mindeneket fenntart és igazgat, nem hagyott magunkra. Ha a világban egyedül maradnánk is, akkor sem vagyunk egyedül. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten mindig velünk van. Valamelyik a három közül nagyobb vagy kisebb? Nem nagyobb, nem kisebb egyetlen személy sem a Szent Háromságban. Egyenlő mindhárom. Örökkévaló és egyenlő a dicsősége. Mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. Ezen képen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, és mégis nem három Isten, hanem egy Isten. Ambrózius milánói püspök az eretnekekkel szemben védte a Szent Háromság egyenlőségét. Egy vita alkalmával azt mondták az eretnekek: ismerd el, Ambrózius, hogy nekünk van igazunk, hogy Jézus kisebb, mint az Atya. Ambrózius püspök tudta, hogy az eretnekeknek nincs igazuk. Vallotta, hogy Jézus Isten, hogy egy lényegű, hogy Isten Szent Háromság. Majd az eretnekek azt mondták: nézd csak körül, Ambrózius, te egyedül vagy, senki nem áll körülötted, és látod, mi milyen sokan vagyunk ellened? Vondd vissza a tanaidat. Ambrózius balra nézett, majd jobbra nézett, és azt mondta: ha egyedül lennék is, nem vagyok egyedül. Velem van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ez a három egyenlőképpen egy örök Isten. Mi csak a Biblia Istenében hiszünk. Hétköznapi életünkben, munkánkban, pihenésünkben, kudarcainkban, örömünkben. Isten soha nem hagy el. Gondja van a kisvirágra, és kezében vannak a népeket irányító uralkodók, királyok, feljebb valók, ahogyan a Timóteushoz írt levélben olvassuk. A te életedet is kezében tartja. Ne félj, tudja a nevedet, minden dolgodat. Isten számára nincs legyőzhetetlen akadály. Ne alkudj meg a bűn semmilyen formájával. Hívd segítségül Jézust, és küzdj a bűneid ellen. A te érdekedben Isten irányítja a legkisebb porszemet és a legtávolabbi csillagot is. Akik Istent szeretik, minden a javukra van, de a bűnnel nem köt szövetséget. A bűnre haragszik. A bűnért szörnyű büntetést kell elszenvedni. Isten haragját csak a bűntelen emberi testet felvevő Jézus tudta a Golgotai kereszten elszenvedni. Legyünk hálásak ma is, és végezzük úgy a munkánkat, hogy Isten dicsőségére legyen. Ha a mindennapi munkánkban eredményt érünk el, nem magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget, hanem Istennek. Semmi sem történik velünk kedvező módon, csak akkor, ha Isten megáldja azt. Ne legyünk magunkban elbizakodottak. Dicséretre méltó minden szorgalom, csak soha ne felejtsük el, hogy maradjunk szerények, és Istennek adjuk a dicsőséget. Mert Isten segítsége és áldása nélkül hiába fáradoznak az építők. Hiába óvják az őrök a várost. Hiába esztek fáradtsággal szerzett kenyeret. Isten segítsége nélkül nincs tartós eredmény és szívbeli béke. Nem szabad lustának sem lenni, hanem használni kell minden tehetségünket, amit az Úrtól kaptunk. Isten helyesli a munkát. A negyedik parancsolatban pedig ezt olvassuk: hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De nehogy elbizakodottan és vakultan magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget. Isten kegyelme és hatalma nélkül minden munkálkodásunk csak hiába való. de Isten áldásával kedvező a végkimenetel. A Szentlélek joggal fed meg bennünket, ha magunknak tulajdonítjuk az eredményeket. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1 Korintus 4:7. Semmiképpen nem lustaságra vagy tétlenségre buzdít Isten, hanem arra, hogy a szorgalmas, kitartó munkánk eredményét a mindenhatótól való áldásnak tartsuk, és az örökkévalót áldjuk minden eredményünkért. A munkával egyensúlyban kell lenni a pihenésnek is. Minden nap meg kell állnunk, naponta kell pihennünk, ezért kaptuk az éjszakát. Tudatosan álljunk meg minden nap, és pihenjük ki napi fáradalmainkat. Akit az Úr szeret, annak álmában is eleget ad. Fel kell töltődnünk minden nap. A megfelelő alvás fontos része az életünknek. Egyszer majd ott leszünk a nyugalom helyén, az örök dicsőségben, a mennyben. Ott meg fogunk pihenni minden fáradozásunktól. De milyen nyelven fogunk beszélni a mennyországban? Ma több mint 7000 nyelvet beszél a Föld 8 milliárd lakossága. De a mennyben milyen nyelven fogunk beszélni? A kereszténység, az Isten Anya Szent Egyháza nem arról szól, hogy eltörölje a népeket, a kultúrákat. Jézus missziói parancsa így hangzik. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, de ettől még minden népnek megmarad a nemzetisége, a nyelve, a kultúrája. A missziói parancs arról szól, hogy a pogány elemek helyett, a pogány istenség helyett a világ egyedüli teremtőjét, megváltó Jézus Krisztusát imádjuk a Szentlélek közösségében. Mi is megmaradtunk magyarnak, a mi egyedi kultúránkkal. Csak az ősi pogány magyar hitvilág elemeit felváltotta a kereszténység. Amikor a magyar nép keresztjén hitre tért, nem kellett zsidóvá lennie. A Jézus Krisztusban való hit nem keveri össze a népeket. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy minden népnek megmarad a maga nyelve és sajátossága, de aki hisz Jézusban, már nem a pogányságban van, hanem Krisztusban van. Péter zsidó nyelven beszélt pünköstkor, és a krétaiak, arabok a saját nyelvükön hallották. A mennyországban minden nép a saját nyelvén fog beszélni. Mi magyarul, mégis meg fogjuk egymást érteni. A Jelenések 7:9-ben az etnosz szó a nemzeteket jelenti. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések 7:9. A gyermekáldásról is beszél a Zsoltár, amely az Úr különleges ajándéka. A gyermekek nem véletlenül születnek, de az sem igaz, hogy ők választanának bennünket. Isten adja nekünk a gyermekeinket. Mi sem véletlenül jöttünk a világra. Isten gondolata vagyunk, az Úr teremtett bennünket. Bizony az Úr ajándéka a gyermek. A gyermektelenség egyfajta magányt jelent. Persze van, akinek a jó Isten más utat szán, és nem adatik gyermek. Gyermeket vállalni gondoskodást jelent. Isten ajándékát elfogadni, és hűségesen, Isten félelmében felnevelni őket. Nem olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik elnyomják a szenvedőt, másokat felülmúlnak a ravasságban, törvénytelen eszközökkel halmoznak fel vagyont, hanem olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik a becsületességet gyakorolják, fegyelmezettek, és mindenkor készek számot adni életükről, hitükről. Ezeket a nemes célokat csak Isten kegyelme által lehet elérni. Soha ne felejtsük el, hogy bármilyen becsületesen élünk, vagy neveljük gyermekeinket, mindig lesznek rágalmazók. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. 1 Péter 5-8. A sátán folyamatosan kísért, de velünk van Jézus, aki legyőzte a gonosz minden erejét. Hitáltal a lélek segítségével győzhetünk munkánkban és gyermekeink nevelésében. Tiszteletünket fejezzük ki irántad, mennyei jó atyánk, és elismerjük, hogy munkánkhoz, pihenésünkhöz, gyermeknevelésünkhöz és az élet minden dolgához te adsz áldást. Tied minden dicsőség mennyen és földön. Mi pedig alázatosan kérjük, tekints le ránk e mai napon is. Tanácsolj, védelmezz, gyógyíts. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, atyánk, ami megváltó Jézusunk nevében, szent lelked által. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége. Amikor elkezdte a szolgálatot Magyarigenben, háromtagú volt a református gyülekezet, amikor eljött onnan, 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyarigeni lelkésszel, a gyulafehérvári református egyházközség lelkipásztorával Hegedűs Márk beszélget.
Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáink keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagyj lépjek egyel vissza, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hát úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellentmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést, illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ. Explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinknek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. Mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az önrészt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért.
És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek, az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek? És hagy hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti, gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közszféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántortanítót, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezzel a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örvendünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár a holland testvérek, vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai vagy a közép-ázsiai gyülekezetek vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni.
Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szorványgyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egy fajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azon része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogásza is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát, ha hallgatók, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés. A belterületeket viszont, értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügyóta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval. Mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése?
A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász magyar igenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy 3 református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bot Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bot Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a szórványegyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk, a településen templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el.
Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.